Péntek este 10-20 példázatával kezdtük el ezt a három részes tanulmánysorozatot. És arra megállapításra jutottunk, hogy ez a példázat Máté 24. fejezetének szerves folytatásaként arról az időről szól, amikor nem történik semmi. Amikor nem történik semmi rendkívüli Isten országa szempontjából. A szellemi élet az egy alvó állapotnak tűnik, és csak zajlik a hétköznapi élet, és nincsenek jelentős előrelépések. Nincsenek olyan jellegű nagy tapasztalatok, mint akár az apostolok életében voltak, és amiről a Bibliában olvasunk. Mindenkinek vannak tapasztalatai, minden újjászületett kereszténynek vannak tapasztalatai Istennel. Kisebb, nagyobb tapasztalatok, de ezek esetlegesek. Nem állandóak, és nem olyan rendkívüli, mindennapos csodák, mint ahogy az apostoli korban voltak, vagy Jézus életében voltak. És az előző példázat végén azt állapítottuk meg, hogy a választ megadja, pontosabban arra ad választ ez a példázat, hogy mikor lehet felkészülni, ugye ebben a jelentéktelennek tűnő időben lehet felkészülni, de hogy konkrétan hogyan lehet azt a plusz olajat beszerezni ebben az időben, arra nem az útmutatás a 10-20 példázata. Viszont, hogyha tovább olvassuk Máté 25. fejezetét, van még két példázat ebben a fejezetben, amit nagyon konkrét választ adnak erre a kérdésre, hogy hogyan lehet erre a többletolajra szert tenni, ami a 10-20 példázatában ugye a kritikus pont volt. És a mai órán a talentumok példázatával fogunk foglalkozni. Máté 25. fejezete 14. versétől. Így kezdődik az a talentumok példázata, hogy mert úgy van ez. Tehát valójában már az első szóval is azt mondja, hogy mert úgy van ez. És az előző, amivel befejezte, az a 10 szűz példázata volt. Tehát valójában itt a 10 szűz példázatának vagy azt magyarázza tovább. Azt magyarázza tovább, hogy ez úgy van. Tehát ha azt kérdezzük, hogy a talentumok példázata mire vonatkozik, milyen időre vonatkozik, akkor mit válaszolhatunk erre? Hát, hogyha az a 10 szűz példázatának a folytatása, akkor milyen időre vonatkozik? Hát ugyanarra az időre vonatkozik, nem? Tehát ugyanarra Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző eseménytelen időszakra. Ugyanerre az időszakra vonatkozik a talentumok példázata is. Nyilván minden korban alkalmazható ennek a tanulságai, de különösképpen a mi időnkre vonatkozik, akik Jézus visszajövetele előtti időben érünk, mikor nem történik semmi. Hát ez egy vállalkozóknak szóló példázat, akik vállalkozásban vannak, vagy van közük vállalkozáshoz, azok talán ismerős fogalmakkal fognak itt találkozni ebben a példázatban. Szeretném felolvasni ezt a példázatot, és majd utána beszélünk róla. Máté 25.14-től olvasom. Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint. Majd útra kelt. Aki az 5 talentumot kapta, vállalkozásba kezdett. És további 5 talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen, akinek 2 volt, az is másik 2-t szerzett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott még 5 másik talentumot, és ezt mondta. Uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki. Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és azt mondta. Uram, 2 talentumot adtál nekem, íme 2 másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki. Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta. Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelmemben azért elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig így válaszolt neki. Gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plántáltam? El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyereséggel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és gyarapodik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott majd lesz sírás és fogcsikorgatás. Na nézzük meg először, szerintem minden ilyen jól ismerjük ezt a példázatot. Néhány nagyon alapvető kérdést fogok feltenni. Nézzük meg először, hogy ki kicsoda ebben a példázatban. Először is olvasunk egy útra készülő, nagyon gazdag emberről. Ki az? Jézus. Egyetértünk vele, hogy Jézus. Jó. Mit jelent az, hogy útra kelt? Felment a mennybe, nem? Jó. Kik a szolgák? Hogy? A tanítványok. Egyetértünk, hogy a tanítványok a szolgák? Jó. Akkor mi az a vagyon, vagyis a talentumok, amiket szétosztott? Ha-ha! Tudtam, hogy ezt fogjátok mondani. Lehet, hogy proféta vagyok? Vagy csak ez az általános magyarázat? Hogy? Igen, egyébként ott a képesség kifejezés helyett ott az erő szó áll, tehát az erejük szerint adta nekik a talentumokat. Ez az általános magyarázat, hogy a talentumok képességeket jelentene. Na de várjunk, hát képességei minden embernek vannak, nem? És éppen az előbb azt beszéltük, Hogyan azonosítottuk a szolgákat, akik a talentumokat kapták? Azok a tanítványok. Nem? Hát először is kezdjük azzal, hogy ezek a példázatok, a 10 szűz példázata és a talentumok példázata, az az Isten országáról szól. Ugye így kezdődött a 10 szűz példázata, hogy és akkor az Isten országa, vagy a mennyek országa, hasonló lesz a 10 szűzhöz, nem? Tehát a 10 szűz a mennyek országáról szól, az nem a világról szól, akik kint vannak. És utána a talentumok példázata úgy kezdődik, mert olyan ez. Mert úgy van ez. Tehát ugyanarról a szituációról szól, ugyanarról a csoportról, ugyanúgy a 10 szűzről szól a talentumok példázata, Isten országáról szól. Nem a kívülállókról. Másrészt, ezt a vagyont mikor osztotta szét az útra kelő ember? Aha. Tehát akkor osztotta szét, amikor útra készült, nem? Előtte szétosztotta a vagyonát? Kezdettől fogva? Tehát úgy tűnik, hogy Jézus akkor bízta rá ezt a vagyont a tanítványaira, amikor felment a mennybe. Hát erről nem tudom nektek, mi jut eszetekbe. Nekem pünkös jut eszembe. Ez érdekes gondolat. De mielőtt tovább lépnénk ezen a gondolatmeneten, szeretnék elétek idézni egy másik példázatot, ami szinte ugyanez a példázat szó szerint. Ki tudja, hogy melyik példázatra gondolok? A minák példázata, ez a másik példázat, ami Lukács evangéliumában van fejezve, Lukács 19. fejezetében, a 11. verstől olvasom. Szeretném, hogyha megfigyelnénk, hogy szinte szóról szóra ugyanaz, de azért van egy-két lényeges különbség. Vagy inkább nem szóról szóra ugyanaz, hanem a tartalmilag ugyanaz a lényeg. Tehát Lukács 19.11-től olvasom a minák példázatát. Miközben ezeket hallgatták, még egy példázatot is mondott, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Tehát itt pillanatra megállok, ez az Isten országáról szól ez a példázat. Jó? Azt mondta, egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Előszólította azért a 10 szolgáját, adott nekik 10 minát, és azt mondta, kereskedjetek vele, amíg megjövök. Alattvalói pedig gyűlölték őt. Követséget küldtek utána, és ezt mondták, nem akarjuk, hogy ő uralkodjék rajtunk. Amikor aztán a királyság megszerzése után visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mind kereskedett. Eljött tehát az első, és azt mondta, Uram, a te minád 10 minát nyert. Ő pedig azt mondta neki, jól van, jó szolgám, mivel hogy hű voltál a kevésen, legyen hatalma 10 városon. És jött a második, és azt mondta, Uram, a te minád 5 minát nyert. Ehhez is így szólt, neked is legyen hatalmad 5 városon. És jött egy másik, aki így szólt, Uram, itt van a minád, amelyet egy kendőbe rejtve őriztem, mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, és elveszed, amit nem te tettél el, és learatod, amit nem te vetettél. Erre azt mondta neki, saját szavaid alapján ítélek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy kemény ember vagyok, aki elvesz, amit nem én tettem el, és learatom, amit nem én vetettem? Miért nem adtad a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogyha megjövök, kamatos túl kapjam vissza? És azt mondta az ott állóknak, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. És azt mondták neki, Uram, annak 10 minája van. Ő pedig így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, míg amilyen van, az is elvétetik tőle. Ezen felül pedig azokat az ellenségeimet, akik nem akarták, hogy rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előtte. Ugye sok hasonlóság van a két példázat között. Először is, ugye ki ez a nemes ember? Ugye Jézus ez a nemes ember. Kik az alattvalók, akik nem akarták, hogy uralkodjon rajta? A zsidók. A zsidó nép. Ugye azt mondták, hogy nekünk császárunk van, nem királyunk. Kik a szolgák? Megint csak a tanítványok. Ugye nem az alattvalók kapták a minákat, hanem a szolgák. Két külön csoportról van szó. A szolgák, a tanítványok, vagy úgy is mondhatnám, hogy a keresztények. Még egy fontos észrevétel a talentumokhoz képest, hogy itt az induló tőke, amit kaptak, az megegyezik. Mindenki egy minát kapott. Megfigyeltétek ezt a példázatban?
Igen.
Jó. Majd visszatérünk ide akkor. Csak hogy el tudjuk képzelni arányosan, hogy mit jelentenek ezek a talentum meg mina. Tehát egy talentum az olyan 50-60 kiló színaranyat jelent. Hogyha ezt átváltom mai mértékegységre, az egy talentum az olyan 100-150 millió forint nagyságrendű pénz lenne ma. Tehát az, aki elrejtette azt az egy talentumot, hát az egy indíthatott volna azért egy kis vállalkozás belőle. 100-150 millió forintból már azért talán el lehet kezdeni valamit. Akik vállalkozók, azok azok tudják, nem egy nagy vállalatot, de egy kis vállalkozást azért el lehet belőle indítani. A mina az a talentumnak a 60-ad része súlyban, tehát most, hogyha aranyban mérem, akkor ez olyan 2-3 millió forint nagyságrendű pénz. Még az is rengeteg. Azzal is lehet kereskedni. Lehet, hogy nagy vállalkozást nem lehet vele indítani, de kereskedni lehet. Lehet vele seftelni. Na most mi a helyzet a pénzváltók asztalával? Ugye a pénzváltók az a bank. Jelenleg a bankok ilyen 2-3%-os EBKM-mel dolgoznak, ez az egységes betéti kamat mérték, vagy valami ilyesmi a neve. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy egy évben hány százalék kamatot adnak a pénzedre. Tehát, hogyha te beteszel, mondjuk 1000 forintot, ezt mondjuk könnyű kiszámolni, 100 forintot beteszel, akkor egy év alatt 5 forintot kapsz, hogyha 5% EBKM, ez valami nagyon szuper kedvező kamatozású lekötésre. Kaphatsz maximum 5%-ot. Most azért számoltam ezzel, mert hát valószínűleg régebben sem voltak lovagiasabbak a bankárok, a pénzváltók, így valószínű, hogy ilyen tekintetben nem sokat változott, nem sokat javult a helyzet. Na most, hogyha csinálunk ebből a két példázatból egy statisztikai kimutatást, akkor körülbelül ezt a képet kapjuk. Most nem arányosítottam a talentumokat meg a minákat, mert csak azt szeretném megmutatni, hogy milyen különbség van a tőke, a kezdő tőke és a képzett profit között. Hát először is ugye a talentumok példázatánál az első szolga kapott 5 talentumot, és nyert hozzá még 5 talentumot. A második szolga kapott 2 talentumot, és nyert hozzá még 2 talentumot. Tehát mind a kettő 100%-os profitot termelt. Ugye megduplázta a kezdőtőkét. A harmadik szolga 1 talentumot kapott, nem termelt semmit, ez a lilával jelzett mérték, ez körülbelül, hogyha 10 évre berakta volna a pénzváltók asztalára, tehát berakta volna a bankba egy nagyon kedvező kamatozású betéttel, mondjuk egy 5%-os betéttel berakta volna a pénzváltók asztalára, akkor körülbelül ennyi profit keletkezett volna. Hát ez egy olyan 0,4 talentumnyi profit, ami nyilván hát nem 100%-os profit, tehát egy jelentéktelen ahhoz képest, amit a többi szolga csinált, de valami lett volna legalább mondjuk egy pár év alatt. Na most a minák példázatánál azt látjuk, hogy megegyezik a kezdőtőke. Minden szolga 1 minát kapott. Az első, a második és a harmadik szolga is. És az első szolga azt mondja, hogy a te minád 10 minát nyert. Hát én most ezt így ábrázoltam. Ez most értelmezés kérdése, hogy a nyereség volt a 10, vagy pedig az összes volt a 10. Én úgy értelmeztem, hogy az összes volt 10, mert 10 városon kapott utána uralmat. Lényegtelen igazából, mert a lényeg az, hogy óriási nyeresége, vagy 900%-os, vagy 1000%-os profitot termelt. Hát a talentumukhoz képest jócskán túl teljesített a minás szolga. A második szolga szintén 1 minát kapott, és 5 mina volt a nyeresége, tehát ott is 400 vagy 500%-os profitot könyvelhetett el. A harmadik szolga hasonlóan a talentumos példázathoz 0%-os profitot termelt, ellentétben a banki kamattal, amit nyerhetett volna rajta minimum. Van itt egy nagyon-nagyon furcsa elv, amit a példázatok végén Jézus mind a két esetben odahelyez, amit én azt mondanám, hogy ez egy kapitalista elv. Akinek van, annak adatik. Ugye ez a kapitalizmusban így működik, nem tudom, hogy gyerekként játszottatok-e Monopolit, vagy valami ehhez hasonló játékot. Ugye ez pont ezen múlik, aki leghamarabb megszerzi a javakat, azután annál többet tud profitálni, annál jobban ki tudja fosztani a többieket. Ez a szabad vagy vad kapitalizmusnak a lényege. akinek van, annak még többje lesz. Tehát ez egy kőkemény kapitalista elv. És láthatóan ugye a minák példázatában a szolgák fel vannak ezen háborodva. Hát milyen dolog az? Jó, az addig rendben vagy, aki nem termelt hasznot, hát ezt ki kell rúgni a cégtől. Oké. Tehát, hogy ez... Aki nem dolgozik, az annak nincs helye a cégnél, az ki kell vetni a külső sötétségre. Annak attól el kell venni azt, amivel gazdálkodott, mert nem jól gazdálkodott. Tehát eddig rendben van. De az, hogy annak adják, akinek 10 talentum, vagy 10 minája van, ugye ott mind a két példázatban, azt kapta azt az egy minát, akinek a legtöbbje volt, hát ez egy kőkemény kapitalista el. És a szolgák a minák példázatában fel vannak háborodva, hogy hát, de uram, hát annak 10 minája van. Hát inkább ugye az ember azt gondolná, hogy hát ugye kicsit szocialistább elveket követve, tehát a szónak abban az értelmében, hogy szolidárisabbnak kéne lenni, és egyenlőképpen visszaosztani a megtermelt javakat. Hát ugye az Isten országában ilyen elv is van, nem? Tehát, hogy amikor ott volt a például a manna hullás, akkor ugye azt olvassuk, hogy senkinek nem volt többje, és senkinek nem volt kevesebbje. Mert hogy elosztották mindenkinek egyenlőképpen. Ha valaki többet szedett, akkor az adott annak, aki kevesebbet tudott szedni. Tehát ott a kommunista elv érvényesült, vagy a szocialista elv az, hogy mindenkinek jusson egyenlőképpen. És itt viszont egy kapitalista elvet találunk a talentumoknak a minák példázatában, amin a szolgák fel vannak háborodva. Most mit kezdjünk ezzel? Az a helyzet, hogy ez a példázat, ez nem a méltányosságról szól. Valójában a talentumok és a minák példázata szellemi természeti törvényeket szemléltet. Ez egy olyan fontos gondolat, hogy ezt újra át fogom majd mondani, később visszatérek rá. Ez a kapitalista elv, amit megfogalmazódik, és Jézus mind a két példázatban kihangsúlyozza, és azért mondom, hogy ez hangsúlyos, mert még a minák példázatában még rá is kérdeztet a szolgákkal, hogy hát milyen dolog ez? És ez egy nagyon fontos szellemi, természeti törvényt takar ez az elv. És ez a szellemi törvényszerűség, amit szeretném, hogyha megértenénk. Úgyhogy ide vissza fogunk térni majd a végén. Valójában mind a két példázat ugyanarról szól, ugyanaz mind a két példázatnak a tanítása. Csak hogy van egy jelentős különbség közöttük, és emiatt kérdés, hogy akkor miről szól ez a két példázat? Ugye mik ezek a minák és ezek a talentumok? Képességek, vagy esetleg, ha nem természetes képességek, akkor szellemi ajándékok, amiket pünköskor Jézus kiárasztott az egyházra? Hát ugye ilyen értelmezés is van, nem természetes képességek, akkor szellemi ajándékok. Erre fogok válaszolni erre a kérdésre, úgyhogy nem kell elkapkodni. Ugye először is azt megbeszéltük, hogy minden embernek eltérőek a képességei, de a szellemi ajándékai is. Minden embernek eltérőek 1 Korintus 12 szerint. Ugye a talentumok példázatában ez még bele is fér. De mi a helyzet a minák példázatával? A minák példázatában mindenki ugyanannyi minát kapott kezdő tőkeként. És ugyanarról szól a két példázat. A minák egész biztosan nem képességeket jelentenek, egyetértünk ezzel? Mert mindenki ugyanazt kapta. Nem volt különbség mina és mina között. Ugyanazt a minát kapta minden egyes szolga. A képességek esetében ez nem igaz. Tehát minden ember más és más képességet és más szellemi ajándékot kap. Tehát a minák példázata egész biztosan nem a képességekről szól. Hát akkor miről szól? Ezt fogjuk most megvizsgálni. Először is láttuk azt a példázatban, hogy ugyanaz a minák példázatában ugyanaz a kezdőtőke, a talentumok példázatában viszont azt mondja, hogy mindenkinek annyi talentumot adott az ő erejéhez képest, vagy az ő ereje szerint. Ugye az eredeti szövegben ez a szó állott, hogy ereje, a képessége szerint így fordítják más fordítások, de az eredeti szöveg szerint ott a dynamis szó áll, az erőt jelent. Tehát mindenkinek az ereje szerint. A minák példázatában mindenki ugyanazt kapja, ezt az egy minát, de a talentumok példázata az azt hangsúlyozza, hogy nem mindenkinek van ugyanakkora ereje megforgatni azt a vagyont. Tehát a talentumok példázatában a hangsúlyos az, hogy a különböző embereknek különböző ereje vagy képessége van arra, hogy megforgasson egy alaptőkét. Hogy ezt kicsit konkretizáljam. Tegyük fel, hogy nekem van, ezt azért mondhatom bátran, mert nincsen, tegyük fel, hogy nekem van mondjuk 30 millió forintom. Ne játszani most ezzel a gondolattal. De mivel én nem tudom ezt kezelni, én még életemben nem láttam 30 millió forintot, fogalmam sincs, hogy mi 30 millió forint, elgondolkodnék azon, hogy kinek tudnám közületek odaadni ezt a pénzt, hogy jó üzletet csináljon vele. Tehát két lehetőségem van, mondjuk három felé elosztom, legyen az, hogy három felé elosztom ezt a pénzt, ezt a 30 millió forintot, és tegyünk próbát, nem ismerlek benneteket, nem ismerlek, tegyük fel, nem ismerlek benneteket, és azt mondom, hogy akkor kiválasztok találomra három embert, és meglátjuk, hogy mit kezd vele. Mindenkinek adok 10-10 millió forintot, és majd kiderül, hogy melyik hogyan gazdálkodik vele. Igaz? De hogyha ismerlek benneteket, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy János, úgy tudom, hogy vállalkozó, de ő egy pár vállalkozás lejáratot, úgyhogy vagy rizikózok, vagy rábízok egy csomó pénzt, vagy azt mondom, hogy rá sose.
Nem baj, nyugodtan, szabadosan.
De lehet, hogy adok neki egy esélyt, és rábízok mondjuk 20 milliót, vagy 25-öt, mert az ő ereje szerint, mert tudom, hogy ő vállalkozó, és tudja, hogy hogyan kell megforgatni a pénzt. De lehet, hogy van köztetek olyan, aki azt mondom, hogy nem bíznék rá ekkora pénzt, mert ő is olyan, mint én, hogy azt se tudja, hogy mit kell kezdeni ennyi pénzzel. Nem tudja, hogy kell vállalkozásba kezdeni. És azért nem bízok rá annyi pénzt. Értjük a különbséget? Tehát ez a különbség a minák és a talentumok példázata között.
Én már tudom azt, hogy kell veszíteni.
Bocsánat, nem akartalak megbántani, csak jó példa, hogyha ismerem az embert, akkor tudom azt, hogy most akkor rá lehet bízni azt a pénzt, vagy nem? Na, mi lehet ez a tőke? Szeretnék visszatérni erre a fontos gondolatra. A talentumok és a minák példázata szellemi természeti törvényeket szemléltet. Mind a két példázat. Ugye, egy pár alkalommal ezelőtt, egy szombati alkalommal beszéltem arról, hogy mik a szellemi természeti törvények. Mikről szólnak a szellemi természeti törvények? Valaki emlékszik rá? Köszönöm, Tamás. Kapcsolatokról szólnak a szellemi természeti törvények. Mi Jézus vagyona? Mi Jézus vagyona? Már közel vagytok a gondolatomhoz. Tehát amikor ugye azt olvassuk, hogy ez akár ez a gazdag ember, vagy a nemes ember a minák példázatában, akkor osztotta szét vagyonát, amikor elment messze földre. Ugye, amikor Jézus elment az atyához, akkor mit osztott szét?
Amit ő gyakorolt.
Így van, a saját életét, vagyis a Szent Szellemet osztotta meg az ő tanítványaival. A szellemét árasztotta ki a tanítványaira. Ez volt az ő vagyona. Ez volt az ő ajándéka. Na de hát, akkor most azt akarom mondani, hogy a minák meg a talentumok a Szent Szellem ajándékát jelképezik. Mert hát a minák példázatában ott ugyanaz, a talentumok példázatában pedig különbözik. De gondoljunk bele abba, hogy a minák példázatában ugye mindenki ugyanannyit kap. Ez stimmelne is a Szent Szellemre, mert mindenki ugyanazt az életet kapja Krisztustól, amikor újjászületik. Ugye visszatérek ide, a talentumok példázata Isten királyságáról szól. Azokról a keresztényekről szól, akik részesülnek Isten szelleméből, pontosabban Krisztus szelleméből. Na mi helyzet a talentumok példázatával? A talentumok, vagy? A szellem ajándéka, igen, arról beszélünk. De a talentumok, ja nem, a szellemi ajándékokat kérdezed, nem. A talentumok példázata az arról szól, hogy mindenkinek különböző az ereje, vagy a képessége ahhoz, hogy profitot képezzen a kezdőtőke segítségével. És hogyha meggondoljuk azt, ha csak körülnézünk, mindenki másként éli meg a szellemi életet, vagy az újjászületett életet. Más mértékben képes megélni mindenki ezt az életet. Szeretnék néhány bibliai példát mondani, és alátámasztani ezt az állítást vele. Ugye a Bibliában olvasunk arról, hogy egy keresztény lehet szellemmel teljes. Ugye erről olvasunk például apostolok cselekedetei 6. fejezetben, 3. 5. versben, ahol diakónusokat választottak. És olyan diakónusokat kereste, vagy olyan keresztényeket kereste, akik szellemmel teljesek. 7. fejezetben kifejezetten említi, hogy István, vagy bocsánat, már azt a 6. fejezetben is említette Istvánt, aki szellemmel teljes volt. Barnabással is ezt mondja az ige, hogy ő is szellemmel teljes volt. Aztán olvasunk arról, hogy keresztények be tudnak telni Szent Szellemmel. Erről olvasunk kapcsán 4.31-ben, amikor Péter és János elengedése után imádkoztak a tanítványok, és azt olvassuk, hogy megrendült az a hely, ahol voltak, és mindnyájan beteltek Szent Szellemmel. Mert lehetséges egy újjászületett, szellem által megkeresztelt keresztények betelni Szent Szellemmel. És Pál apostol egész konkrétan azt mondja az efézusi tanítványoknak, és ezáltal minden kereszténynek, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel. Hát ebből milyen következtetést vonhatunk le? Így van, tehát hogy az, hogy valaki be van-e telve Szent Szellemmel, egy újjászületett keresztényről beszélünk, az nem egy magától értetődő dolog. Tehát nem úgy van, hogy valaki megkeresztelkedik Szent Szellemmel, és rögtön be van telve Szent Szellemmel. Mert hogy látjuk azt, hogy ha egyszer ez megtörtént, akkor ott nemtől fogva teljesek kellett volna, hogy legyenek minden Szent Szellemmel, akkor hogyan teltek be újra Szent Szellemmel? Meg miért van az, hogy olyanokat választottak, akik teljesek voltak Szent Szellemmel? Hát, ha ez kritérium volt, akkor ez azt jelenti, hogy voltak olyanok, akik nem voltak teljesek Szent Szellemmel. Tehát ez nem egy automatikus dolog, hogy valaki teljes Szent Szellemmel. Szeretném ezt világosabbá tenni, hogy mit jelent ez, betelni Szent Szellemmel, mit jelent ez a különbség. Jó? Tehát először is tisztázzuk azt, hogy az ajándék, a szellem ajándéka, a szellem keresztség az mindenki számára ugyanaz. Kolossi levél 2. fejezet 9.10. versében azt mondja Pál, mert benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg, és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Tehát minden egyes keresztény teljes Krisztusban az Isten teljességével. A teljes csomagot megkapja minden egyes keresztény. Mindenki ugyanazt az egy mina kezdőtőkét kapja, így is fogalmazhatnám. Jefézus 1.3-ban ezt mondja, áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Tehát az Isten nem fokozatosan áld meg bennünket, hanem Jézus Krisztusban a teljes csomagot odaadta minden egyes kereszténynek. Ugye mindenki ugyanazt a vagyonrészt kapja Krisztustól, azt az egy minát, a szellem teljességét. Tehát attól többet nem lehet kapni. Viszont mindenkinek az egyéni tapasztalata szubjektív. Nagyon különböző lehet az egyénről egyénre, hogy hogyan éli meg a szellem ajándékát. Ugye a Pál levele is erről szólnak, hogy voltak olyan keresztények, akik szellemben jártak, és voltak olyan keresztények, akik test szerint jártak. Akik úgy éltek, mint akik nem is tudták, hogy az ő testük a Szent Szellem temploma. Ugye Korintus levélben ezt írja, hogy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma. Hát, hogy lehet úgy élni, és ez egy szubjektív tapasztalat, nem tudja az ember, vagy nem gondolja meg az ember, hogy ő megkapta azt a teljességet. És ezért nem is tapasztal belőle többet. Az élete testi megnyilvánulásokat produkál. Tehát, hogyha ezt összerakjuk, akkor azt láthatjuk, hogy az ajándék mértéke az ténykérdés. Tehát, hogyha valaki megkapta a Szent Szellemet, akkor megkapta. Az ott van, abból nem lehet kevesebbet vagy többet kapni. Mert az a mag, az mindenkinek ugyanaz. De vannak olyanok, hogy vannak különbségek keresztény és keresztény között, mert egyesek jobban át tudják élni a szellemi valóságot. Napi szinten jobban megélik azt, hogy ők újjászületett emberek, ő bennük lakik az Isten szelleme. És a talentumok példázata az pontosan ezt szemlélteti, hogy azt a kezdő tőkét azt különböző mértékben képesek emberek megélni, megforgatni. A szellem ajándékát különböző mértékben képesek megélni a keresztények. Mit jelent a profit? Mert ugye erről szól a példázat, hogy valakinek sok profitja volt, valakinek kevés, valakinek semmi. Mit jelent ez a szellemi profit? Mert itt szellemi dolgokról beszélünk. 1 Korintus 12.7-ben Pál apostol azt mondja, a szellem megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Vagy más szó, hogy profitot képezzen vele. És 1 Korintus 14.26-ban még konkrétabban megmondja, hogy hogyan kell használni. Mit mondjunk ezek után, testvéreim? Amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólás és annak magyarázata. Minden épülésre legyen. Tehát ez a profit, ez a szellem ajándékával képzett profit, ez valójában másoknak a szellemi épülése. Tehát nem az egyéni szellemi épülés, hanem a másoknak a szellemi épülése. Szeretném hangsúlyozni. Ugye Efézus 4.16-ban egészen konkrétan beszél Pál erről, hogy ez hogy működik, ez a profit képzés. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymás támogató minden ízével és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Tehát ez a profit képzés, ez a szeretetben való felépülést jelenti. Az egyéni képességek, meg részfeladatok, meg átélések, azok különbözhetnek. De a cél, az mindenki számára ugyanaz, mégpedig a profit képzés. Különbözik a mérték, tehát mindenki a maga mértéke szerint. De az, hogy csinálni kell valamit, az, hogy felépüljön a szeretetben, ehhez hozzá kell járulni, ez nem kérdés, ez mindenki számára közös cél. Az, hogy felépíteni Krisztus testét szeretetben. És valójában ez a példázat választ ad a 10 szűz problémájára. Konkrétan a balga szüzeknek a problémájára, arra, hogy ők ugye nem voltak felkészülve az éjszakára többlet olajjal. Ugye ezt beszéltük, hogy mikor lett volna lehetőségük változtatni a helyzetükön a balga szüzeknek. Valójában akkor, amikor nem történt semmi különös. Ugye az éjféli kiáltás, amikor hirtelen felgyorsulnak az események, és már mindenki tudja, hogy itt van Jézus, és valami rendkívüli dolog történik, akkor már túl késő. Tehát addig van lehetőség azt a többlet olajat beszerezni, amikor nem történik semmi különös. És a talentumok és a minák példázata ad választ arra, hogy mit kell tenni akkor, abban az időben, amikor nem történik semmi különös. Vagyis most. Vagyis most. Most mit kell tenni? Hát ez a minimum. A pénzváltók asztal a minimum. Tehát van valami, amit minden keresztény megtehet. Minden keresztény, aki megkapta a szellem ajándékát. Ugye ezt beszéltük, hogy építeni a másikat. Építjük egymást hitben és szeretetben. Ugye azt mondja Efézus levélben Pál, hogy felépüljön a test szeretetben. Tehát szeretet által és a teljes szeretetre való képességre. És legfőképpen, hogy itt a nulla profitot termelő szolgákat elmarasztalta az Úr. És azt mondja, hogy legalább a bankba betették volna a pénzt. Ugye ez a bank az a minimum, tehát az a minimális kamat, amiért különösebben nem kell nagyon megdolgozni az embernek, mert annyira kézre esik, hogy hát, hogyha nem tudsz mit kezdeni a sok pénzeddel, legalább a bankba tedd be, könyörgöm, hát valamit kezdjél már vele. Hát minden embernek vannak körülötte lévő emberek, akiket szerethet, akiket építhet. Nem kell elmenni más országokba, vagy más településekre ahhoz, vagy kiállni az utcára ahhoz, hogy nagy misszió munkát végezzél, és akkor majd ezáltal valami szellemi profitot termeljél, vagy kamatoztasd a szellemi ajándékaidat az Isten országa érdekében. Már az is valami, hogyha a pénzváltók asztalára, vagy a bankba beteszed a pénzt, lefordítom, hogyha hozzád legközelebb állókat szereted, akik ott vannak melletted nap, mint nap. Erre minden szellemtől született keresztény képes. Miért állítom ezt? Nagyon egyszerű. Ezt mondja az ige. Róma levél 5. fejezet 5. versében azt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem által. Tehát amikor valaki megkapja a Szent Szellemet, megkapja a szeretetet. Nem azt mondja ez igen? Az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem által. Lehetséges, hogy valaki megkapja a Szent Szellemet, és szeretetet pedig nem kap? Tehát akkor ez azt jelenti, hogy mindenki képes arra, hogy szeressen. Amikor valaki újjászületik, ez az egyik legdöntőbb változás az ember életében, hogy képessé válik arra, hogy szeressen, hogy igazán képmutatás nélkül őszintén szeressen másokat, nem várva viszonzást, ahogyan Pál apostol leírja a szeretet himnuszában. A szeretetet, na azt a fajta szeretetet kapja meg az ember a szívébe. És ezzel a szeretettel az ember tud gazdálkodni, lehet vele kereskedni, lehet vállalkozásba fogni. Vagy ha nem tudsz vállalkozni, akkor legalább a minimumot lehet vele teljesíteni, hogy a körülötted lévőket szereted. De az a helyzet, és itt jön be ez a kapitalista el. És itt érthetjük meg azt, hogy miért van az, hogy akinek van, annak adatik. Mert minél többet gyakorlod a szeretetet, annál több szeretetre válsz képessé. Tehát úgy is fogalmazhatnám, mivel hogy a szeretetet a Szent Szellem által kapjuk. Minél többet gyakorlod a szeretetet, annál többet fogsz tudni átélni a Szellem teljességéből. Tehát, hogyha be akarsz teljesedni Szellemmel, és teljes akarsz lenni a Szent Szellemmel, hogyan lehet ezt elérni? Vagy hogyan lehet e felé mozdulni? Isten szeretetét kell gyakorolni. Erről szól ez a példázat. Tehát, hogyha ugye felmerült ez a kérdés előző alkalommal, meg a beszélgetésben, hogy akkor mi az az olaj, ugye az Isten szelleme, konkrétabb, igaz, de konkrétabb az olaj. Mert azt a többletolajat, tehát Isten szellemiből nem tudunk többet kapni. A teljes csomagot megkapjuk. De tudunk belőle többet megtapasztalni azáltal, hogy gyakoroljuk a szeretetet. És az a helyzet, hogy ugye a balga szüzek és a gonosz szolga, ami elrejtette a talentumot, meg a minát, ez ugyanazt a csoportot jelképezi. És megint visszatérek ahhoz, hogy mind a két példázat ugyanarról az időről szól. Arról a kritikus időről, amikor nem történik semmi különös. Vagy úgy is fogalmazhatnám, hogy most. Mostani időben. És mind a két csoport, a balga szüzek is, és a gonosz szolga is úgy gondolja, és ez a válasz a balga szüzek miértjére, hogy miért nincs többletolajuk. Azért, mert úgy gondolkodnak, hogy az, amit ők kaptak, azzal nem tudnak mit kezdeni, és ebben a jelenlegi eseménytelen időben nincs érdemi keresztény tevékenység. Csak élik az életüket. Élik a hétköznapi életüket, és nem tudnak mit kezdeni a szellem ajándékával. Nem kezdenek el szeretni. És ha valaki nem ragadja meg az alkalmakat, a lehetőségeket arra, hogy szeressen másokat, és építsen másokat most, akkor a nagy megpróbáltatás, amikor eljön, akkor már nem lesz rá képes. Én szeretném hangsúlyozni azt, hogy ezek szellemi törvényszerűségek. És majd a következő példázatban majd vissza fogok erre térni. Ez nem Isten miatt van, hogy ő most kizárja őket, vagy elveszi tőlük azt a talentumot, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen ez a dolgoknak a természete. Hát, hogyha most nem kamatoztatod azt, amit kaptál, akkor egy olyan gondolkodásmódba gyökerezel bele, amiből utána nem fogsz tudni kilépni, amikor eljön a kritikus idő. A balga szüzek nagyon szerettek volna kilépni abból a helyzetből, amiben voltak. Kérték az okos szüzeket, elmentek az árusokhoz, minden megpróbáltak, hogy ők nekik is sikerüljön, de már nem sikerült. Abból a gondolkodásmódból nem lehet kilépni, ha azt teszi meg az ember az élet elvének, hogy csak sodródik. És a harmadik példázat majd, a juhok és kecskék példázata, az még világosabban megmutatja ezt a gyakorlati különbséget a két csoport között. És innen fogjuk folytatni a következő órán. Köszönöm a figyelmeteket!